A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzátok, Mózes harmadik könyvének 18. részéből. Amíg ezt a hosszú részt felolvasom, a gyülekezet foglalja el helyét. Mózes harmadik könyvének 18. része a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi ige szakasz. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és ezt mond nekik. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahová beviszlek benneteket, ne kövessétek szokásaikat. Az én döntéseim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet őrizzétek meg, és azokat kövessétek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr. Senki se közeledjék egy vér szerinti rokonához sem, azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr. Apád szemérmét és anyád szemérmét föl ne fedd, anyád ő ne fedd föl a szemérmét. Apád feleségének a szemérmét föl ne fedd, apádé az a szemérem. Nővérednek, apád leányának vagy anyád leányának a szemérmét föl ne fedd, akár otthon született, akár máshol született. Fiad leányának, vagy lányod leányának a szemérmét föl ne fedd, mert a te szemérmed az. Apád felesége leányának a szemérmét föl ne fedd, mert apádnak a szülöttje a te nővéred ő. Apád nővérének a szemérmét föl ne fedd, apád vérrokona ő. Anyád nővérének a szemérmét föl ne fedd, mert anyád vérrokona ő. Apád testvérének a szemérmét föl ne fedd, feleségéhez se közeledj, nagynénjéd ő. Menyednek a szemérmét föl ne fedd, fiadnak a felesége ő, föl ne fedd a szemérmét. Testvéred feleségének a szemérmét föl ne fedd, testvéredé az a szemérem. Egy asszonynak és a leányának a szemérmét föl ne fedd. Fiának a leányát és lányának a leányát el ne vedd, fölfedvén szemérmüket, mert vérrokonok ők, fajtalanság ez. Ne védj feleségül egy nőt a nővére mellé, hogy vetélkedés ne támadjon, ha még életében fölfeded mellette a másiknak a szemérmét. Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét. Honfitársad feleségével ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. Magzatodat ne add oda, hogy elégessék a moloknak, meg ne gyalázd Istened nevét. Én vagyok az Úr. Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak, utálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele, förtelem az. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek. Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihányja az a föld a lakosait. De ti őrizzétek meg rendelkezéseimet és döntéseimet. Ne kövessétek el ezeket az utálatos dolgokat, se a benszülött, se a köztetek tartózkodó jövevény. Mert mindezeket az utálatos dolgokat az előttetek fekvő földnek a lakosai követték el, és tisztátalanná lett az a föld. Ne hányjon ki titeket az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek lévő népeket. Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságot közül, azt mind ki kell írtani népe közül, ha ilyet követ el. Őrizzétek meg, amiket elrendeltem, és semmit ne kövessetek el azok közül az utálatos szokások közül, amelyeket előttetek elkövettek, és ne tegyétek magatokat tisztátalanná azokkal. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, és adja, hogy valóban megértsük azt, és hogy az ő nevére teremjünk gyümölcsöket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, megvalljuk az a te szent színed előtt, hogy még olvasni és hallani is borzalmas mindazt, amiről itt most szó volt. De te látod a szívünket, Urunk, hogy a mi szívünk is tele van borzalmakkal és utálatosságokkal. Ha nem is tesszük meg, de átsuhan az agyunkon. Ha nem is élünk úgy, de bizony nézünk a televízióban ilyen filmeket, olvasunk ilyen könyveket. És Urunk, te látod, hogy a mi hétköznapi életünk is tele van tisztátalansággal, bűnökkel, nyomorúságokkal. Úgyhogy nem tudunk megállni te előtted. Hogy sokszor úgy érezzük, hogy hiszen mi nem vagyunk gazemberek. Mi olyan jó szándékú emberek vagyunk, mégis bűn és bűn között bár van különbség, de abban nincs, hogy a bűn az, ami elválaszt bennünket tőled. Ó, Urunk, hadd kérjünk arra, hogy könyörülj rajtunk, hogy megértsük a te igédet, de hogy legyen erőnk is megtartani azt. Erőtlenek vagyunk. Ezért kérjük a te szent lelked erejét. Ugyanakkor nem igazodunk ki a világban, nem igazodunk ki ebben a mai életben. Te adj bölcsességet, mennyei bölcsességet, és tedd a mi lelkiismeretünket sokkal érzékenyebbé, hogy megújuljon a mi elménk, elváltozzék a mi elménk, hogy megtérjünk, hogy újjá szülessünk, hogy a bennünk élő Jézus Krisztus által értsük a dolgokat. Így könyörülj most ezen a mai reggelen rajtunk. Küldd el a te szent lelkedet, hogy ő tegye világossá számunkra azt, amit üzenni akarsz. Ő tegye alkalmassá az ige hirdetőjét, hogy nem más mondjon, mint amit te akarsz mondani. És te tedd a mi fülünket és szívünket érzékenyé, hogy meghalljuk a te mondani valódat, nem mást, csak a tiédet. Add, hogy a te igédtől se jobbra, se balra ne térjünk el. Ehhez kérjük a te szent lelked bennünk lakozását. Amen. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, szent lelkét segítségül kérve, Pál apostol Galatákhoz írott levelében olvasható a 3. rész 23., 24. és 25. versében a következőképpen. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Kedves testvérek, tavaly szeptemberben volt a második lelkészképesítő vizsgám. 5 év teológia, 2 év gyakorlati idő, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok tanulás. Nagyon sok tanulás, mégis át kellett élnem azt, hogy a vizsga nem volt más, mint Isten kegyelme. Hiszen 6 tantárgyból kellett vizsgázni, és ezek között volt olyan tantárgy is, aminek a 80%-át, a vizsgakérdések 80%-át az 5 év alatt egyáltalán nem tanultuk. Magunknak kellett utána járni a dolgoknak, és bizony volt olyan tétel, amelynek még a címét sem értettem, de nem csak én, hanem évfolyam társaim közül senki. Sok tanulás, a vizsgán Isten kegyelme, és mi következik azután? Azután, hogy megkaptam a lelkészi diplomámat, de vajon el lehet felejteni az egészet? Vajon csak azért tanultam, hogy elvégezzem a teológiát, hogy legyen egy papírom? Hát nem inkább azért tanultam, hogy tudjam alkalmazni mindazt, amiről ott szó volt? Valahogy így vagyunk mi is Isten törvényével. Azért is olvastam fel lekcióként éppen a mai ószövetségi ige szakaszt, mert ez bizony töményen a törvény. Amikor Isten az ő ószövetségi népének elmondja azt, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. Persze a törvénynek ez csak egy egészen kis elenyésző hányada, és olvashatnám órákon keresztül a törvényt, mint ahogy annak idején Nehémiás és Esdrás korában felolvasták a nép előtt az egész törvénykönyvet, és napokon keresztül zuhogó esőben hallgatták azt. És nem csak kint zuhogott az eső, hanem a szemükből is patakzott a könyv, mert rájöttek arra, hogy ők ezt nem teljesítik. De most már Krisztus után, amikor a törvény talán úgy tűnik, mintha érvényét vesztette volna, hogyan tekintsünk a törvényre? Amit felolvastam az Ószövetségből, az vajon ma is érvényes, vagy nem érvényes? Bizony, amit felolvastam a mai igéből, az ma is érvényes. De olyan sokan mégis megkérdőjelezik a dolgokat, hogy talán mégsem, hiszen mi már a kegyelem uralma alatt vagyunk. Nekünk már a törvényt így nem kell betartani. Ezért van állandó zavar. Mi érvényes a törvényből, és mi nem? Miért érvényes, vagy miért nem? Mit kell betartani? És hogyha be kell tartani, akkor hogyan? És ezt az állandó zavart a szekták kihasználják. És vannak olyan kis gyülekezetek vagy szekták, akik pontosan a törvényességre, a törvénykezésre, törvényeskedésre építik fel mondani valójukat. Hogy nem szabad disznóhúst enni, hogy nem szabad vért enni, hogy ezt nem szabad csinálni, és azt nem szabad csinálni, nem szabad alkoholt inni. Bár ezt még az Ószövetségből sem tudom megmagyarázni. A hívő nép gyakran teljes zavarban él, hogy hogyan tekintsen az Isten Ószövetségben kinyilatkoztatott törvényére. Isten most azt mutatta meg nekem, hogy éppen erről beszéljünk, hogy a hívő ember jobban tudjon eligazodni a törvény és a kegyelem, a törvény betartása is a hit kérdéskörében. Így lehetne mondani, hogy Krisztus felszabadított a törvény átka alól. Na de azt jelenti ez, hogy akkor szabad a pálya, akkor bármit szabad. Nem véletlen, hogy nyugaton gyakran éppen ezek a kérdések a problémás kérdések. Hogy vajon az egyházon belül lehetnek olyan csoportosulások, amelyekbe homoszexuálisak járnak. Hogy egy homoszexuális lelkészt fel lehet-e szentelni lelkésznek. Ezek a problémák. És ki tudja, hogy itt Magyarországon mikor lesz majd ez élő probléma. Még nem tartunk itt. De hogyha nem értjük meg jól a törvény és az evangélium viszonyát, a törvénynek és a kegyelemnek a viszonyát, akkor csak hamar mi is eljuthatunk ide. Hiszen ha Krisztus megmentett minket a törvény átkától, nem vagyunk alávetve, és ez sokan úgy értelmezik, hogy csinálhatunk azt, amit akarunk. De ez nem szabadság, hanem szabadosság. Most éljük át a politikában is, a magyarországi erkölcsi helyzetben is a hagyományos értékrendnek a teljes felborulását és felbomlását. Vajon mi itt az igazság? Hol vannak a személyes szabadságjogok, az emberi jogok? És hol van annak a határa, hogy azért bizonyos dolgokat be kell tartani? Az elmúlt napokban olvastam egy cikket. Elnézést kérek a testvérektől, hogy újra erre hivatkozom, de hiszen az igében is volt erről szó. Egy cikket olvastam, hogy nem jegyezték be a fővárosi bíróságon a Magyar Homoszexuálisok Egyesületét, de csak azért nem, mert nincs benne olyan kitétel, hogy kiskorúak nem lehetnek a tagjai. Itt tartunk már. Hogyan tovább? Teljes a zavar. Éppen ezért ma a törvényről beszélek közöttetek. A törvénynek hármas hasznáról beszél a teológia. És most ezt a hármat vegyük sorban egymás után, hogy lássuk meg, hogy mire is jó a törvény. Kérem a testvéreket, hogy ne haragudjanak, hogy latin kifejezéseket is használok, de a teológia fogalmazza meg így. Az első az usus legis pedagogicus, a törvény pedagógiai nevelő haszna. Ez az, amiről a Galata levél 3. részének 24. verse ír, tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg. A törvény nevelünk volt Krisztusig, és itt éppen a paidagogos, a pedagógus szó szerepel. De azért egy kicsit vissza kell nyúlnunk az Ószövetségi időbe, hogy megértsük, hogy ki is volt ez a paidagogos. Ki volt a pedagógus, mert nem a mai értelemben használták akkor. Kírtam három definíciót, hogy jobban érthessük. Gyermekvezető, nevelő, rendszerint valamelyik megbízható rabszolga, akinek azonban nem volt képesítése a tanításra, sem megbízatása arra, hogy kisgazdáját fenyítse. Mindössze az volt a feladata, hogy kísérje, védje, és ha a gyermek rosszat tett, jelentse apjának. A paidagógosz csak a gyermek és pubertás korban teljesített szolgálatot a római nemesek gyermekei mellett. Egy másik helyen ezt találtam. A paidagógosz általában rabszolga, aki a gyermek alaki neveléséről gondoskodott, azzal volt megbízva addig, amíg a gyermek el nem érte a nagykorúság idejét. Végül egy harmadik megfogalmazást is találtam. A paidagógosz erőskezű rabszolga, aki a kiskorú gyermeket az iskolába kísérte. Látjuk tehát azt, hogy a paidagógosz egy olyan szolga volt, akire a nevelés egy bizonyos része rá volt bízva, de inkább csak formai része. Tartalmi része kevésbé. Meg kellett tanítani a gyereknek, hogy hogyan viselkedjék. Kellett kísérnie őt, védenie őt. Erős kezűnek kellett lennie. De igazából az volt a feladata, hogy elvezesse őt, amíg kicsi volt addig az iskolába, és korban pedig elvezesse őt a felnőtt korig. Egy ilyen kísérő, vezető, védő szerepe volt. És ilyen a törvény is. Mert közli ugyan a számunkra a jónak az ismeretét, de nem ad erőt annak megtételéhez. Ismerik a nagy parancsolatot, Jézustól megkérdezték, hogy Mester, mondd meg nekünk, melyik a nagy parancsolat a törvényben? És Jézus így foglalja össze az egész törvényt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből, és szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. Nézzetek a szívetek mélyébe. Tudjátok így szeretni Istent, és tudjátok így szeretni fele barátotokat? Teljes szívből, teljes erőből, teljes elméből, teljes lelketekből Istent, és fele barátokat, mint önmagatokat? Azt, aki ott kint ül a négyes villamoson, úgy szeretitek, mint önmagatokat? Képtelenség. Ezt nem tudjuk megtenni. A törvény megmondja, hogy mi a jó. A jó egy szóval a szeretet. Szeretni Istent és szeretni a felebarátot. és ad erőt ehhez a törvény, hogy tudjunk szeretni. Nem ad erőt. Nincs hozzá erőnk. Képtelenek vagyunk. Hát gyakran még azokat sem tudjuk szeretni, akik mellettünk vannak, akik közel állnak hozzánk. Igazán szereted az édesapádat, mint önmagadat? Vagy a gyermekedet, mint önmagadat? Még akkor is, hogyha szemtelen? Még akkor is, hogyha ott hagyott téged? Megmutatja a jót, de nem ad erőt a megtételéhez. Ugyanakkor a törvény közli a bűn ismeretét is, de nem adja meg azt a képességet, amellyel el lehetne azt kerülni. És itt felsorolhatnám a 10 parancsolatot, hogy a többit már ne is mondjam, csak ezt a rövid kis 20 verset, és akkor nem beszéltem azokról a oldalakról, és 10 oldalakról, és csak nem 100 oldalakról, amelyekben egymás után az Isten törvényét olvassuk. Csak a 10 parancsolatot be tudjátok tartani? Be tudom tartani. Azt ugyan mondhatom, hogy nem öltem meg még senkit. Nem loptam. De Isten megkérdezi tőlem, és megkérdezi tőled, hogy így van ez? Valóban? Valóban nem öltél? Mert Jézus szava szerint az is gyilkosság, hogyha haragszol, hogyha a te atyád fiának azt mondod, hogy ostoba, vagy azt mondod, hogy bolond. Olvassátok el a hegyi beszédet. Hogyan beszél Jézus Krisztus a 10 parancsolatról, az Isten törvényéről? És akkor megtudjátok, hogy mit kellene betartani. De nincs meg az a képességünk, hogy el tudjuk kerülni ezeket a bűnöket, amelyre Isten törvénye azt mondja, hogy ne tedd. Pál apostol gondolatmenetében a törvény nem úgy erőt adna az embernek, hanem még inkább beletaszítja a bűnbe az embert. Így mondja Pál apostol, hogy ha nem lett volna a törvény, akkor nem gerjedt volna föl bennem a vágy. De miután megmondta a törvény, hogy mit nem szabad, a szívem, az a család szív pontosan azt akarja tenni, amit nem szabad. És ekkor mondja az Pál apostol, hogy a törvény felgerjeszti a kívánságot és megöl általa. Ezért lehet azt mondani, hogy a törvény nevelünk Krisztusig. Károly ezt úgy fordítja, Krisztusra vezérlő mester. De igazából nem arról van szó, hogy valamilyen titokzatos módon úgy formálna bennünket a törvény, hogy végül elérkezünk Krisztushoz, hanem olyan értelemben nevelünk Krisztusig a törvény, hogy meglátjuk azt, hogy képtelenek vagyunk betartani, és ezért megváltásra van szükségünk. A törvény az a rabszolga, aki elkísér bennünket Krisztusig. A törvény az a rabszolga, aki elkísér bennünket a hitig, de ő maga nem tud semmit elvégezni az életünkben, mert nem ad erőt és nem ad képességet. Így olvassuk a római levélben egy másik helyen, a törvény vége Krisztus. Itt a végszó ezt jelenti inkább, hogy végcél, amiben eléri a beteljesedést. A törvény végcélja Krisztus, a törvény átkát Krisztus vette magára, és el kell, hogy vezessen bennünket Krisztusig, hogyha nem akarunk mi magunk is átkozottak lenni. De olyan értelemben is igaz ez, hogy igazából a bűneinket sem tudjuk meglátni Krisztus nélkül, ezért kell bennünket oda elvezetni. Megtérés után lesz az emberi szív olyan érzékeny, hogy valóban meg tudja ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy kezdi érteni az Isten akaratát, és kezdi érteni, hogy mi az a bűn. Én magam is átéltem azt, hogy Ha valaki megtért a jelenlétemben, és aztán utána elkezdte kérdezgetni, hogy vajon ez bűn, vajon az bűn, és akkor azt mondtam, hogy igen. Addig, amíg át nem élte az újjászületést, ezeket nem kérdezte. A törvény Krisztushoz vezet el bennünket. De igazából a fordítottja is igaz, hogy a bűnt és a jót már csak újjászületett, megtért értelemmel tudjuk felfogni. És hogyha újjászületünk, hogyha eljutunk az élő hitre, amit a törvény nem tud megadni, akkor erőt is kapunk hozzá. A jónak a megcselekvéséhez, és a rossznak az elkerüléséhez. Ez nem azt jelenti, hogy többé bűnt már nem követünk el, dehogy nem, életünk végéig. De a bűn nem fog uralkodni rajtunk. Nem leszünk a bűnnek a rabszolgái, hanem Isten gyermekei leszünk, ha újjászülettünk az ő kegyelméből. A törvény másik haszna az usus legis politicus. Vagy másképpen ezt úgy lehetne mondani, hogy a törvénynek van egy rendet teremtő, közösséget formáló haszna is. Calvin ezt úgy mondja, hogy a törvény fék és zabla. Azok között is, akik nem jutottak el az élő hitre, fék és zabla szerepet játszik. Mert ebben a nyomorult társadalomban kell lennie valaminek, ami mégis visszatartja az embereket attól, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Persze lehetne beszélnünk arról, hogy Isten törvénye vajon mennyiben érvényesül egy világi, egy polgári társadalomban, mert az Ószövetség korában Izraelben teokrácia volt. Itt erről nem beszélhetünk. Isten uralmáról ebben a világban. Bár úgy beszélhetünk, hogy hiszen Isten Úr mindenek fölött, még a sátán és a bűn fölött is, de az ő uralmát nem hajlandó elismerni ez a világ. A bűn miatt mégis szükség van a jó rend fenntartására. Erről szintén ír alapigénk, mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ez az őrzés és egybezárás az, ami a törvénynek a második haszna. Hallottam egyszer egy ilyen mondatot, hogy ha bemondanák a rádióba, bemondanák a televízióba és az újságokban is ez jelenne meg, hogy minden ember egyetlen napig, minden következmény nélkül azt csinálhat, amit akar. Ez a világ nem érné meg a holnapot. A harmadik, a tercius usus legis, vagyis a törvény harmadik haszna, az, hogy a törvény egyúttal el is igazít bennünket Isten akaratában, hogy az az ember, aki már elfogadta számára is érvényesnek, hogy a törvény átka alól csak úgy kerülhetünk ki, hogy Jézus Krisztus maga lett bűnné és átokká, hogy úgy halt meg ott a kereszten, hogy magára vette az átkot és a bűnt. Hiszen átkozott mindenki, aki a fán függ, ahogyan a mózesi törvényben olvassuk, ő magára vette a bűneinket, és magára vette a törvénynek az átkát, hogy megszabadítson ez alól az átok alól. És hogyha valaki átéli ezt a csodálatos szabadítást, hogyha valaki igent mond Istennek erre a hívására, hogyha valaki Isten kegyelméből megtér, újjászületik, és befogadja a szívébe Jézust a Szentlélek által, akkor a törvény nem más, mint eligazítás az életben. Eligazítás a háládatosságban, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy Istennek meg tudjam mutatni az én hálámat. Hogyha ilyen csodát végzett velem, hogy Jézus Krisztus meghalt értem, hogy én éljek, akkor hogyan éljek? hiszen Jézus kedvében szeretnék járni. Ha egy szerettünktől kapunk valami csodálatos ajándékot, vajon azt csináljuk, hogy hátrafordul, és akkor jól hátba rúgjuk. Nem inkább azt csináljuk, hogy megköszönjük neki, és a kedvébe igyekszünk járni. Így a megtért, az újjászületett ember számára az Isten törvénye az, ami eligazítást ad a hétköznapi életben. Nem véletlen, hogy egyik hitvallási íratunk, a Heidelbergi K.T., pontosan ilyen felépítésben és ilyen sorrendben tárgyalja a hit alapvető kérdéseit, hogy a háládatosságról szóló részben beszél a 10 parancsolatról. Nem mintha be tudnánk tartani, mert betartani megtérés után sem tudjuk. De legalább törekszünk rá, és legalább Isten ad erőt hozzá, a Szent Lelket, hogy ne legyünk a bűnnek a rabszolgája, ahogyan az előbb is mondtam. Olyan ez, mint amikor megkaptam a diplomát, ahogy az elején is mondtam, nem azért kaptam meg, hogy mindazt, amit addig tanultam, elfelejtsem, hanem pontosan akkor kezdem el használni. Hát ezért tanultam. És ekkor lesz lehetőségünk használni. Hiszen minden tanulásnak a vége valamilyen oklevél, vagy érettségi bizonyítvány, vagy diploma. Azért, mert vannak olyan munkakörök, amelyeket nem lehet másképpen ellátni, csak ezeknek az iratoknak a birtokában. De önmagában ez nem elég. Hiszen, hogyha el akarjuk látni, akkor tudnunk is kell azt, amiről az a diploma szól. Ilyen a törvénynek a hármas haszna, és leginkább az első és a harmadik. Az első, ami oda kényszerít bennünket Krisztushoz, mert betartani nem tudjuk, de a harmadik, hogy amikor újjászülettünk Isten kegyelméből, és kaptunk mennyei erőt, akkor legyen eligazítás a számunkra, hogy hogyan járjunk ebben az életben. Krisztus magáról mondja azt, hogy azért jöttem, nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Ez azt jelenti, hogy mi, amit nem tudunk betölteni, mert a törvény betartására képtelenek vagyunk, ezt az átkot Krisztus azáltal vette el rólunk, hogy ő betartotta a törvényt. Ő a végcélja a törvénynek. De ez nem azt jelenti, hogy teljesen érvénytelenné lett volna a törvény. Persze a törvénynek van egy olyan része is, ami a szertartásokra, a ceremóniákra vonatkozik. Erre én azt mondom, hogy ez olyan, mint ahogy az egyetemen, vagy főiskolán, vagy gimnáziumban is az ember tanul, de a diploma után vizsgáznia már nem kell. Ez a vizsgarendtartás, ez már ránk nem vonatkozik. Akik már túl vagyunk, akiknek már van diplomája, vagy bizonyítványa, vagy oklevele, vagy bármi más. A tanulás többet már nem kötelező ránk nézve. Vizsgáznunk többé már nem kell. De azért tudni kell, mert, hogy egy közmondást idézzek, nem magunknak, hanem az életnek tanulunk. Azért tanulunk, hogy Isten akarata szerint tudjunk élni. Most Isten fölteszi neked a kérdést, hogy vajon hol vagy most? A törvény uralma alatt úgy, hogy még nem ismerted meg a kegyelmet? Ó, milyen sokan vannak, akik azt hiszik, hogy betartják a törvényt, pedig azt nem lehet betartani. Vagy már eljutottál a kegyelem uralma alá, hogy a magad életére nézve alapul elfogadtad Krisztus váltság halálát és feltámadását. Ha így van, legyen áldott érte az Isten. De ne feledd el azt, amit tanultál. Járj háládatosságban, járd végig az életet úgy, hogy Isten akaratát keresed. Éld át, hogy a törvény és az evangélium nem játszható ki egymás ellen. Csak mindegyiknek más a szerepe. Barth Károlynak egy mondásával hadd fejezzem be Isten mai üzenetét, hogy a törvény és evangélium úgy viszonylik egymáshoz, mint ahogy a szövetség ládában, Isten kegyelmének a ládájában volt elrejtve a törvény két kőtáblája. Így nekünk is először fel kell, hogy ragyogjon Isten kegyelme, az a mérhetetlen szeretet, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, és aztán majd tudunk mit kezdeni a törvénnyel. Így adjon Isten nekünk eligazítást ebben az életben, hogy keressük és teljesítsük Isten akaratát. Amen. Urunk, te látod, hogy milyen gyakran vagyunk összezavarva, hogy mi érvényes ránk és mi nem. Olyan gyakran csak azt látjuk, hogy az, amit te elmondtál a hegyi beszédben, az borzasztó dolog, mert ilyen nincs, ezt nem lehet teljesíteni. Urunk, mi, hogyha csak a törvénnyel találkozunk, akkor csak a törvény átkával találkozunk. De hálát adom neked, hogy te magadra vetted a törvénynek az átkát, és adod a te lelkedet, hogy hálásak legyünk neked. Hálásak legyünk úgy, hogy igyekezünk megtartani azt, amit te mondasz nekünk. Hálásak legyünk úgy, hogy a te lelked vezetését keressük. Úrunk, ez olyan nehezen megy, mégis erre kérünk, hogy tégy minket képessé erre. Hadd kérünk azokért, akik nem a te kegyelmeddel találkoznak, akik azt hiszik, hogy neked nincs kegyelmed. Hadd kérünk ezért azokért a családokért, amelyekben haláleset történt az elmúlt héten, és ezért minden mást meglátnak, csak nem a te kegyelmedet és a te féltő szeretetedet. Hadd kérünk azért a családért is, amelyik az elmúlt héten ravatal mellett állt meg. Úrunk, add meg, hogy a kegyelem felragyogjon nekik. Hadd kérünk a betegekért, a nyomorultakért. Hadd kérünk az elbizakodott szívűekért. Hadd kérünk azokért is, akik azt hiszik, hogy a törvényt megtartják. Úrunk, te figyelmeztesd őket, hogy nem tudják megtartani. Köszönjük, Urunk, hogy te meghaltál értünk a kereszten, és ezért a törvény átkát elvetted rólunk. Köszönjük, hogy minden bűnünket magadra vetted, és minden bűnünkért te szenvedtél meg. Ezért hálából hadd adjuk át az életünket, hogy te légy a mi Urunk. Kérünk az egyházért, hogy a te törvényedet és a te kegyelmedet, a törvényt és az evangéliumot mindig úgy tudja hirdetni, ahogy kegyel, ahogy az neked kedves. Hogyha ót és újat hozunk elő, ahogy a gazda az ő éléskamrájából, akkor lássuk meg, hogy az Ó és az Új Szövetség egymástól elválaszthatatlan. De köszönjük, hogy az Ószövetség is rád mutat, Krisztusunk, hogy te beteljesítetted a törvényt, hogy te vagy a törvény végcélja, és ezért, ha már újjászülettünk hálából, a te lelki törvényed szerint kell járnunk. Köszönjük, hogy ehhez adsz erőt. És légy ezzel a világgal, amelyik egyre inkább megzavarodott, mert már a hagyományos törvényeket is elveszítette. Ó, mennyien vannak, akik nem tudnak eligazodni, mert a világ annyiféle dolgot harsog, és mindent ad, csak boldogságot nem. Így kérünk, hogy terjedjen a te igéd, és hogy a te kegyelmedet minél többen megismerjék. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, Atyánnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen.
Ma már itt Magyarországon erre azt hiszem nem igen van. Szóval a társadalom sem nagyon tolerálja ezt a dolgot. Nem véletlen, hogy Magyarországon is ez a néhány tucat ember, vagy esetleg száz, aki ezt igazán komolyan csinálja, azok hát elég bezárkozott életet élnek a kolostorokban, vagyis a kolostorban. Igen, még ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen itt potenciálizmusról van szó, tehát egy képesség elvűségről. Ahogy az ember folyamatosan képes legyen a körülményekhez alkalmazkodni, megfelelően tökéletesen reagálni az akciókra, vagy tökéletes akciókat végezni. Legyen az egy csodálatos lazasággal kioldódó tusfestmény, vagy egy hárítás és egy ütés, mintán ott marad az illető. Most megint egy ilyen harcművészeti példát hoznék, mert nagyon átfogja az egész japán társadalmat, és főleg a délkelet-ázsiai harcművészeteket ez a tudatállapot, szóval ennek a tudatállapotnak az elérése. A normális küzdő, ma úgy értem, aki most mondjuk bemegy egy sportklubba, meg általában sportolók, az a tudatállapota, vagy ez a normális, az ő tudatát ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy zavaros vízfelszín, amin hogyha jönnek a jelenségvilágnak a elemei, magyarán az ellenfél és az ő mozgása csak zavarosan tükröződnek. Az ő reagálása ennek megfelelően nem tökéletes, nem elég gyors, vagy nem a megfelelő technikát alkalmazza, vagy stb. Most, aki pedig már megvilágosodott, mint zenmester gyakorol akármit, a világrendezéstől a boxig, vagy a célba lövés, vagy bármi, az ő tudata tulajdonképpen egy sima víztükör. Minden tökéletesen tükröz. Ennek megfelelően úgy reagál, mint hang és vízhang, szó szerint. Egyszerűen, míg a meg nem világosodottnak a technikája, mozdulatai előre láthatók, szinte előre nyomot hagynak, előre látni, mit fog csinálni, és ezek megfelelően lehet hárítani, kész. Az emesternek a mozdulatai körülbelül úgy oldódnak ki, akár védekezik, akár támad, mint amikor egy téli havas ágról egyszer csak magától leesik a hó. Teljesen kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, ezt gondoljunk bele, ez egy szamurájnak, ez valami, amit el kell érni, hogyha túl akar élni a szakmáját. Szóval, már bocsánat. Tehát azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag az összes ilyen harcművészetnek egy bizonyos fokon, nagyon magas fokon túl egyszerűen ez létkérdés, és gyakorlatilag zenkolostorokban, ahol ugye ezeket a közös sportokat gyakorolták, ilyen tudatiskolázási célra, tehát ránevelési célral, egyből lehetett látni, hogy és ha ilyen itt Magyarországon jár, ebből lehet látni a csúnya küzdelmet, amikor két individuum küzd, és a szép küzdelmet, amikor két butha vagy zenmester. Hát teljesen ugyanaz. Tehát amikor felállnak, akkor gyakorlatilag hogy mondjam, vagy most olyan nyug van, hogy akkor most játszunk, akkor verekednek egyet, lehet, hogy azért ott marad, mindegy. Akkor is igyekszem, jó.
Bocsánat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 463. dicséret első versét énekeljük.